Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára a koronavírus járvány erősödése miatt, miközben az amerikai elnökválasztás eredménye alig befolyásolta a kereskedést. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm.
Üdvözlöm én is.
Milyen hatással volt az amerikai elnökválasztás, illetve a majdnem egy hetes bizonytalanság a kőolaj világpiaci árára? Érezhető volt? Mert hogy az elmúlt hetekben azért igencsak jelentősen mozgott már a nyersanyagára.
Valóban az elmúlt egy hét bizonytalanságban telt a világ kőolajpiacán. Ennek egyébként nem az amerikai elnökválasztás volt az elsődleges oka, sokkal inkább az, hogy a koronavírus járvány terjedésének következtében egyre rosszabb számok látnak napvilágot, ami a globális olajkeresletet érinti. Ez a csökkenő kereslet pedig alapvetően az árak stagnálását, illetve enyhe csökkenését okozták. Bizonytalanságot okoz még egyébként az is, hogy vajon miként fog november végén az OPEC reagálni. A hírek szerint elkívánja halasztani az OPEC, illetve a vele szövetséges Oroszország januártól a termelés növelését, amiről korábban megállapodtak. Azonban jelentős bizonytalanság van még azzal kapcsolatban, hogy ezt az akaratot sikerül-e az összes tagállamon keresztül vinni, és sikerül-e ezt a döntést elfogadtatni.
Joe Biden milyen hatással lehet az amerikai kőolajiparra? Vajon az, hogy ő sokkal inkább a megújuló, mint sem a kőolajipar pártján áll, vagy legalábbis úgy tűnik, milyen hatást gyakorolhat a szektorra?
Valóban Joe Biden alapvetően a megújuló energiát, illetve a klímaváltozás elleni harcot támogatja, ami ugyebár nem egy túl pozitív jel és egy jó előkép az amerikai olajipar számára. Amit tudunk egyébként az ő politikájáról az az, hogy többek között a szövetségi területeken bekívánja tiltani az olajfúrást, illetve az olajbányászatot. Egyébként viszonylag kis telete az amerikai olajiparnak, kevesebb mint 10% az ilyen jellegű terület, ami szövetségi tulajdonban van. Másrészt fontos lehet Joe Biden külpolitikája is az olajára nézve. Ugye korábban a demokraták még Obama elnöklése alatt kötöttek egy megállapodást Iránnal, amit Trump elnök később felborított. Elképzelhető, hogy Joe Biden megengedőbb lesz Iránnal szemben, ami azt is jelentheti, hogy Irán kiléphet újra valószínűleg 2021 folyamán a világ olajpiacára, ami a mostani egyébként igencsak törékeny helyzetre nem lesz jó hatással, hiszen Irán akár napi 1-2 millió hordó többletolajat vihet a piacra, ami a mostani kényes egyensúlyt felboríthatja.
És hát az Egyesült Államok önellátása törekszik, és kőolajban az önellátást el is érte, sőt már nettó exportőr. Erre hatással lehet-e Joe Biden elnöksége, illetve politikája?
Azt gondolom, hogy egyértelműen igen, hiszen a politikának a célja többek között az, hogy az Egyesült Államok csökkentse a fosszilis energiahordozók használatát, tehát alapvetően keresleti oldalról lehet egyfajta csökkenés azáltal, hogy új technológiák előretörését támogatja a demokrata elnök, ez pedig ugye hosszabb távon az olajkereslet eltűnését, jelentős csökkenését jelentheti az Egyesült Államokba. Egyébként az utóbbi néhány hónapban, főleg a koronavírus válság óta gyakorlatilag ez az önellátás kezd megszűnni, hiszen az alacsony árak azok jelentős mértékben befolyásolják az amerikai palóolajtermelés mértékét. A korábbi mintegy 13 millió hordós napi csúcsról a már az amerikai olajtermelés 10,5-11 millió hordó per napra csökkent, tehát azért ez egy komoly csökkenés, aminek hatására gyakorlatilag az amerikai olajimport növekedett az elmúlt hónapok során.
Azért, mert hogy olcsóbb, mint az Amerikában kitermelt kőolaj?
Alapvetően a palaolaj az egy viszonylag drágán kitermelhető kőolajforrás, jellemzően 45-50 dollár körüli VTI árak mellett lenne ez az üzlet nullszaldós. Ugye jelenleg a VTI ára 40 dollár alatt van, tehát a mostani árszintek mellett az amerikai palaolaj szektor nagy többsége veszteséget termel. Ha ez az olajár nem tud tartósan 50 dollár fölé emelkedni, akkor nem valószínű, hogy ez a trend megfordul. Tehát magyarul továbbra is csökkenő, illetve süllyedő termelést láthatunk majd az Egyesült Államokban.
A palagázra milyen hatással lehet Joe Biden elnökségének?
Itt érdekes hatás van, ugye bár a földgázzal kapcsolatban ellentétesek a megítélések. Egyrészt környezetvédők elmondják azt, hogy ez is egy fosszilis anyag, tehát ennek az égetése is ugye növeli a globális széndioxid kibocsátást, tehát ez is hosszabb távon elkerülendő lenne. Ellenben a másik oldalról a fosszilis anyagok közül még a földgáz az, amelynek az égetése a legkisebb környezeti kárral jár, tehát ilyen szempontból átmenetileg pozitív lehet a földgáz kilátása, és úgy tűnik világszerte is egyébként a földgáz az, amelyre a legnagyobb a keresletnövekedés mértéke, illetve a becsült keresletnövekedés mértéke a következő 1-2 évtized során. Tehát én azt látom, hogy azért a politika alapvetően támogathatja a földgáz kitermelést, mint átmeneti anyagot, és ez valószínűleg igaz lesz az Egyesült Államokra is. Tehát azt hiszem és azt gondolom, hogy a mostani demokrata elnök alapvetően a földgáz kitermelés emelkedését hozhatja majd az Egyesült Államokban.
És vajon az LNG exportja az Egyesült Államoknak változhat-e? Mert hogyha kevesebb kőolajat használnak, vagy használnának föl Amerikában, akkor talán több földgázra lenne szükség, ez módosíthatja akár a kivitelt is.
Kivitelt is természetesen befolyásolja, ugye ez függ attól is, hogy mekkora igény van az amerikai LNG-re globálisan. Most azt látjuk jelenleg a piacon, hogy ugye Ázsia, ahol ez a koronavírus járvány gyakorlatilag teljes mértékben lecsengett, igen nagy mértékben elkezdett növekedni, ami ugye az energiaigények növekedésével jár együtt, és például az LNG piacon Ázsia, elsősorban Kína, illetve Japán nagy mértékben vásárol cseppfolyós földgázt, aminek hatására a cseppfolyós földgázpiac ismét erősödni kezd. Ezt részben ugye az Egyesült Államok ki tudja elégíteni. Nyilvánvalóan az árak, amelyek a leginkább meghatározóak, ebben egyébként egyfajta konvergenciát lehet látni a világban, tehát azáltal, hogy a cseppfolyós földgáz hatására ezek a piacok egyre jobban átjárhatóak, ezért a különböző kontinensek közötti gázárak is egyre inkább egy irányba kezdenek hatni, és egy irányba mozogni. Ami lényeges egyébként valóban az első támokban az, hogy kitermelt földgáz egy jó része olyan földgáz, ami a kőolajtermeléssel együtt kerül felszínre, tehát a mostani csökkenő kőolajkitermelés azért a földgáz kínálatot is befolyásolja, részben ennek hatására egyébként az első támokban is emelkednek a földgáz árak. Ha a földgáz iránti kereset nőni fog, akkor valószínű egyébként a kínálat is előbb-utóbb lép. Ugye a legnagyobb amerikai gázmezők, mint a Marcellus vagy az Attica, ezek alapvetően földgáz kitermelésre szakosodott mezők, tehát innen azért lehet növelni úgyis a földgáztermelést, hogy a kőolajtermelés közben nem változik, vagy akár csökken.
És most hogy áll a két nyersanyag világpiaci ára? Mit lehet mondani az elmúlt napokhoz, vagy az elmúlt hetekhez képest?
Hát kőolajban egyértelműen az látszik, hogy egy komoly bizonytalanság van, és a kőolajárak az utóbbi hetekben ugye csökkentek. A Brent típusú kőolaj ára $40 körül van, míg a VTI típusú, tehát az az amerikai kőolaj, ez $2 van jelenleg alatta. A földgáz árak esetében az látszott, hogy az Európában a májusi mélypontot követően egy nagyon masszív áremelkedés indult be. Ugye májusban egészen 3 euró per megawattóráig csökkent az európai földgáz ára, jelenleg pedig 13-14 euró per megawattóra az ár, ami az azonnali szállításra vonatkozik. Tehát egy nagyon komoly áremelkedés történt itt az elmúlt hónapok során. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a földgázpiac az sokkal gyorsabban helyreállt, mint a kőolajpiac globálisan. Részben annak is köszönhetően, hogy itt jóval kisebb volt a kereslet visszaesése, másrészt pedig a hosszú távú perspektívája, és én azt gondolom, hogy a földgáznak kedvezőbb, mint a kőolajnak.
Köszönöm Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Környezetbarát fűtési-hűtési alternatívát kínál a legelterjedtebb rendszerekhez képest a hőszivattyú, véli Zuggó Balázs. A Magyar Hőszivattyú Szövetség elnökségi tagja, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója arról is beszél a következő percekben, hogy a földgáz üzemű kazánokkal összehasonlítva milyen a modern hőszivattyúk hatásfoka.
A hőszivattyút azt egy picit túlmisztifikálják, de igazából maga a hőszivattyús alkalmazások azok az 50-es évek óta jelen vannak. Itt tulajdonképpen ez egy olyan hűtőköri alkalmazás, amit leginkább az átlagember a hűtőszekrényből vagy egy klímaberendezésből ismer. Ennek az alkalmazásnak a főbb komponensei, vagy a műszaki megoldás főbb komponensei az a kompresszor, és egy zárt rendszeren belül keringő hűtőközeg, és ugye a hűtőközeg az lehet folyékony, vagy lehet gázhalmazállapotú, magát a halmazállapot változást, azt a kompresszor idézi elő, ez a kompresszor ez elektromos árammal, elektromos energiával működik. A kompresszornak van egy adott teljesítményfelvétele, mondjuk ez legyen 1 watt, és a rendszer lényege az, hogy ebből az 1 wattnyi felvett energiából a hűtőköri elvnek az alkalmazásával több mint 1 wattnyi hideg vagy meleg energiát tudunk előállítani. Ugyanis, amikor a hűtőközeg halmazállapotot vált, akkor vagy leadja a környezetének az energiát, azaz fűti a környezetét, vagy felveszi a környezetétől a hőenergiát, és hűti a környezetét. Gyakorlatilag ez a hőszivattyú. Ezt megismerhetjük egy háztartási hűtőszekrényben, de mondjuk egy modern mosógép, vagy egy modern szállítógép is hőszivattyús elven működik.
Milyen berendezések vannak? Ugye az egyik a hűtőszekrény, ami tulajdonképpen egy hőszivattyú, de nem feltétlenül a lakások fűtésére használjuk. Más kérdés az, hogy természetesen fűti is a környezetét. Ezentúl milyen berendezések vannak, amelyekkel kifejezetten a lakás hőmérsékletének, egy ház hőmérsékletének szintjét tudjuk változtatni, módosítani?
Akár egy hagyományosan ismert split klíma, aminek van egy kültéri egység, mondjuk egy erkélyen vagy egy házfalán kerül elhelyezése, és egy beltéri egység, ami pedig általában egy oldalfali beltéri egység, ami mondjuk egy szobának a falán van elhelyezve, ez is tulajdonképpen hőszivattyús elven működik. A hűtőköri folyamat megfordítható, tehát ezeket lehet hűtési, illetve lehet fűtési üzemmódban is használni. Ez talán a legkézenfekvőbb ilyenkor. A hőszivattyúnak a kültéri berendezése az a kültéri levegőnek az állandó hőmérsékletéből nyeri úgymond a zöld energiát, de léteznek olyan hőszivattyúk, amik ezt az energiát nem a levegőből, hanem egy másik stabil közegből. Ez lehet például egy vízközeg, tehát mondjuk egy kút, amiben víz van, és ennek a kútnak az állandó hőmérsékletét használja, vagy lehet úgynevezett talajszondás hőszivattyú, akkor pedig a talajnak az állandó hőmérséklet tartományát használja ki. Igen, a hőszivattyú működésében ugye az egyik körhöz járulnak hozzá. A másik kör, ahol a hőleadás történik, ez az úgynevezett szekunderkör, ott pedig lehet közvetlenül a levegőnek átadni a kinyert hőt, ilyen a split klíma, ami ugye a levegőt hűti, vagy a levegőt fűti, de lehet az is, hogy egy úgynevezett közvetítő közegen keresztül, ez a legtöbbször víz, adom le a hűtési vagy a fűtési energiát, ugye tipikus módon padlócsövekbe, tehát padlófűtési vagy egy mennyezet hűtési rendszerbe tudom vezetni ezt az energiát, fenkoly berendezésekbe tudom vezetni ezt az energiát, vagy pedig akár egy radiátorba is tudom vezetni ezt a meleg energiát.
Milyen hőmérsékleten működik, és milyen hőmérsékleten már nem a hőszivattyú, mert ugye a legegyszerűbb módja, a legegyszerűbb fajta hőszivattyú, már amennyire egyszerűnek nevezhető, az ön által is említett klímaberendezés, viszont annak a használhatósága nem korlátlan.
Nem korlátlan, de mondjuk a modern levegő-levegő hőszivattyú berendezések, ez mondjuk konkrétan a split klímát nevezzük máshogy levegő-levegő hőszivattyúnak, ezek akár mínusz 20 fokos kinti hőmérsékletben is tudnak még fűteni. Vannak egészen speciális, mondjuk így a skandináv északi éghajlatra tervezett levegő-levegő hőszivattyúk, ezek akár mínusz 25 fokban is tudnak még fűtést produkálni, nyilván ilyenkor az ő hatékonyságuk az lényegesen leromlik. Az elején talán elkezdtem mondani, ugye, hogy van egy felvett valamilyen energiamennyiség, amit a kompresszornak és a hűtőkörnek az üzemeltetésére fordítunk, és a hűtőköri folyamat eredményeképpen ennek akár többszöröse lehet az ebből kinyert fűtési energia. Ez a többszörös, ez mondjuk azt mondom, hogy 0 és 8 fok között megállja a helyét, de ahogy megyünk a mínusz tartományba, ez a jósági fok, amit COP-nak, vagy szezonális jósági fok, SCOP-nak nevezünk, ez a kinti hőmérséklet esése függvényében folyamatosan csökken.
Mekkora hőmérsékletet tud egy hőszivattyú, mondjuk a radiátorba vezetve biztosítani? Mert ugye, hogyha csak 20 pár fokos a radiátor, vagy akár a padlófűtés, az nem feltétlenül melegíti igazán komfortosra a lakás levegőjét, hanem azért annál melegebb levegőre van szükség, de mondjuk mínusz 5-10 fokban ezt egy hőszivattyú képes lehet-e biztosítani?
Ez simán képes biztosítani. Egyébként ez úgy működik, az a hőszivattyú típus, amiről már rákérdezett, ezek általában a levegő-víz, víz-víz, vagy talaj-víz hőszivattyúk, ahol ugye egy vízrendszernek, egy vizes fűtési rendszernek, ez lehet egy padlófűtés, lehet egy radiátoros fűtés, kell átadni a meleg energiát, és ez a közvetítő közeg lesz az, ami a lakásnak a levegőjét a kívánt 20-22 fokra, vagy akár 24 fokra fel tudja melegíteni. A berendezés típusától függ, hogy radiátoros szekunderkörre, tehát radiátoros fűtési körre, vagy inkább padlófűtéses fűtési körre optimális a hőszivattyú. Vannak olyan hőszivattyúk, amik akár 60-70 fokos előre menő hőmérsékletet is tudnak biztosítani. Ezekkel a hőszivattyúkkal minden további probléma nélkül egy radiátoros fűtéssel rendelkező lakásnak vagy háznak is meg lehet oldani a fűtését. Általában egyébként a hőszivattyúkat úgynevezett alacsony előre menő vízhőmérsékletre tervezik, tehát kifejezetten padlófűtésre vagy falfűtésre. Ilyenkor a hőszivattyú ideális működéséhez szükséges víznek a hőmérséklete az olyan 30-35 fok között van, és ez a 30-35 fokos víz, ez át tudja arra a kellemes hőmérsékletre melegíteni a padlót, illetve azon keresztül utána a lakásnak, illetve a háznak a hőmérsékletét, ami ezt a 20-24 fokos úgynevezett ambient hőmérsékletet jelenti.
És hogyha a földgázzal hasonlítjuk össze a befektetett energia, illetve a befektetett költség alapján, akkor versenyképes lehet-e a hőszivattyú?
Mindenképpen versenyképes lehet, itt több esetet érdemes megvizsgálni. Van egy olyan eset, amikor mondjuk alapvetően egy elkészült házra, egy meglevő rendszerről beszélünk, ahol van egy gázkészülék, és ezt a gázkészüléket szeretnénk hőszivattyúra lecserélni. Itt abban az esetben, hogyha a hőszivattyút padlófűtésre vagy falfűtésre tudjuk rákötni, akkor mindenféleképpen egy nagyon hatékony rendszert fogunk kapni, és szemben a gázkészülékkel a hőszivattyút fogjuk tudni használni hűtésre is. Azaz nem kell plusz pénzért még adott esetben oldalfali klímaberendezéseket vagy bármilyen klímaberendezést beszerelni a házba, tehát egy gázkészülékkel szemben van egy, mondjuk így, egy sokoldalúság. Abban az esetben, hogyha egy zöldmezős beruházásról beszélünk, ott a hőszivattyúnak az előnye az hatványozottan jelentkezik. Tehát egyrészt nem kell két közművel szerződnöm, elég csak a villamos betápról gondoskodnom, és nem kell bevezetnem a gázt az ingatlanra, vagy nem kell bevezetnem a gázt az épületbe. A másik, amiről sokan elfeledkeznek, egy gázkazán telepítésének vannak még járulékos költségei, ilyen a kéménynek a telepítése, és a kéménynek a telepítése a kémény hossztól, illetve az épület szerkezetétől, a gázkazán elhelyezésétől függően azért még egy tetemes költség, akár egy ugyanakkora költség lehet, mint magának a gázkazánnak a költsége. Innentől kezdve ugye a hőszivattyúnak még van egy olyan előnye, hogy H vagy geotarifa kérhető rá, a H vagy geotarifa segítségével a villanyáram költségébe lehet elérni további jelentős csökkenést, és ahogy említettem, ezzel a berendezéssel egyben meg lehet oldani a háznak vagy a lakásnak a nyári hűtését is. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen van előnye és van létjogosultsága. A másik, amit tudni kell, hogy a gázkészülékeknek már volt szó korábban erről a bizonyos COP értékről, ez a berendezéseknek a hatékonyságát jellemzi. A gázkészülékek hatékonyságának elméleti maximuma az a 2-es COP, míg egy hőszivattyú akár 3-3 és feles COP-val is el tud működni fűtési időszakban.
És mondjuk abban az esetben, ha mínusz 20 Celsius fok van odakint, akkor is összevethető és összemérhető a gáz hatás fokával?
Ebben az esetben a gázkészülék az lényegesen hatékonyabb, lényegesen magasabb hatásfokkal dolgozik, mint a hőszivattyú, viszont azt is érdemes megnézni, hogy hány olyan nap van az évben, amikor mondjuk Magyarországon tartósan mínusz 10 fok alatt van a kinti hőmérséklet. Ezekre nagyon jó elemzések és nagyon jó grafikonok vannak, és egy hőszivattyús berendezésnek az éves szezonális hatásfokát, azt nagyon jól jellemzi az, hogyha mellé rakjuk a hőmérsékleti értékeket, hogy egy adott év 365 napjából hány napot van mondjuk mínusz 10 fok alatt, hány napot van plusz 5 fok és plusz 10 fok között a hőmérséklet. Tehát ezeket nagyon szépen lehet modellezni. Nyilván minél hidegebb van, a gázkazán annál hatékonyabb, ez nem kérdés.
Mennyire elterjedt Magyarországon a hőszivattyús megoldás? A légkondicionáló egyre elterjedtebb, egyre több háztartásban van légkondicionáló, és ezek jelentős része már fűteni is képes, de úgy általában, hogyha hőszivattyúról beszélünk, kifejezetten az ingatlanok fűtésére szolgáló hőszivattyúról, mennyire jellemző ez Magyarországon?
Mi azt tapasztaljuk, hogy az új beruházásoknál, tehát új családi házak, új társasházak létesítésekor egyre népszerűbb maga a hőszivattyú. Itt a hőszivattyúnak a piaca az elmúlt körülbelül 6-8 évben durván a tízszeresére növekedett. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak egy tudományos, fantasztikus jövőbeni megoldás, hanem egy nagyon elterjedt megoldás. A hőszivattyús rendszerek elterjedését az is nagyban befolyásolni fogja, hogy 2021-től érvénybe lép egy olyan szabályozás, hogy a magánépületek, lakóépületek energetikájának a 25%-át kötelező lesz megújuló energiaforrásból biztosítani, és ezáltal a hőszivattyús megoldások gyakorlatilag megkerülhetetlenné fognak válni.
Zuggó Balázs, a Magyar Hőszivattyú Szövetség elnökségi tagját, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.